Több magyarról nem tudni, túlélte az Olaszországnál zátonyra futott óceánjáró balesetet. Fekete péntek ezúttal a Standard & Poor's minősített le 9 európai országot, amelyek tagjai az eurozónának. Visszavonhatja az egymás elleni vádakat Horvátország és Szerbia. Elrajtolt a 7. Budapest-Bamako rally, a 35 országból 450 induló gyűlt össze a fővárosban. Híradó a Duna Televízióban. Jó estét kívánok! Több magyarról nem tudni, hogy hol van, vagy hogy túlélte az Olaszországnál zátonyra futott óceánjáró balesetét. A megbízott magyar konzul a Híradónak elmondta, hogy eddig 11 magyarról tudják, hogy a hajón voltak, de egy-két emberről nincs pontos információjuk. A többiek nem sérültek meg, mindannyian biztonságban vannak. Tegnap este egy 14 emeletes luxushajó futott zátonyra az olasz partoknál. Nem sokkal később az oldalára borult. Eddig 3 áldozatról és több mint 10 sérültről tudni. Az áldozatok száma azonban még nőhet, mert csaknem 50 embert még keresnek a mentő alakulatok.
Nem sokkal a baleset után készültek ezek a képek. Az olasz luxushajó utasai a Titanic 1912-es katasztrófájához hasonlították a Costa Concordia balesetét. Azt mesélték, hogy hirtelen hatalmas ütést éreztek. Elment az áram és kitört a pánik a fedélzeten. Az emberek kiabáltak, többen rosszul lettek. Amikor a hajó dőlni kezdett, többen a tengerbe ugrottak. Sokan ekkor sérültek meg, mert a leeresztett mentőcsónakok rájuk estek. Én még fönt beszálltam az egyik mentőcsónakba, de attól féltem, hogy bármelyik pillanatban kizuhanok. Iszonyatosan imbolygott, ahogy a vízre eresztették, és folyton nekicsapódtunk a hajó oldalának, mesélte az egyik utas. A 14 emeletes óriás óceánjáró több mint 4000 emberrel a fedélzetén este 7-kor indult el a Rómától északra levő Civitavecchia kikötőjéből és Savona irányába tartott. Néhány órával később Giglio szigeténél futott zátonyra. A hajótest megsérült, a hajó oldalra dőlésével pedig a víz folyamatosan szivárog befelé, mondta a parti őrség vezetője. A mentő alakulatok vízen és levegőben azóta is folyamatosan mentik az embereket az oldalára dőlt Costa Concordiáról. Az áldozatok számáról ellentmondásos hírek érkeztek. 3 áldozata biztosan volt a balesetnek, és több mint 10 megsérültek. Több mint 50 embert pedig még nem találtak meg. A Híradónak nyilatkozó római magyar megbízott konzul Érszegi Márk azt mondta, hogy magyarok is utaztak az óceánjárón.
11 magyarról tudunk, akik ezen a hajón tartózkodtak, és ezek nagy részéről tudjuk, hogy rendben vannak, kimentették őket, van, aki már elindult hazafelé. Ezt onnan lehet tudni, hogy vagy hozzátartozóikkal sikerült felvenniük a kapcsolatot, vagy a konzulátusnak sikerült felvennie a kapcsolatot velük, vagy egymásról tudtak, hogy megvannak és hol vannak. Van azonban egy vagy két személy, akiről csak sejtéseink vannak, tehát nincsenek ellenőrzött információink.
A teljesen átfagyott hajótöröttek többségét Giglio szigetére menekítik. Ahogy partot érnek, azonnal meleg takarót osztanak nekik. A helyiek szállást, gyógyszert és élelmet biztosítanak. Az éjszaka megnyitották a helyi székesegyházat és az egyébként zárva tartó szállodákat is. Közben a luxushajót üzemeltető cég egy közleményt adott ki, amely szerint a hajó rossz útvonalon haladt. A kapitányt a hatóságok ezért már ki is hallgatták. Az ügyészség emberölés vágyával indított vizsgálatot.
További friss részletek a magyar utasokról az M1:30-as híradójában. 9 euró övezeti tagállamot minősített le a Standard & Poor's tegnap este, köztük Franciaországot. A hitelminősítő szerint ugyanis az eddigi válságintézkedések nem elégségesek a pénzügyi problémák kezelésére. A Standard & Poor's a többi mellett Ausztriától is megvonta a lehetséges legjobb 3-as államadós besorolást. Az eurótagállamok közül a hitelminősítő már csak 4 országnak, Németországnak, Finnországnak, Hollandiának és Luxemburgnak adta meg a legjobb besorolást.
A nemzetközi hitelminősítő péntek 13-án az európai és amerikai tőzsdezárások után jelentette be döntését. John Chambers, a Standard & Poor's amerikai igazgatója azt mondta, 16 országot vizsgáltak meg. A befektetői aggodalmak lecsillapításához, gazdasági reformok mellett a költségvetési hiány betartására és a pénzügyi folyamatok szigorítására is szükség van az euróövezetben. Úgy gondoljuk, hogy az eddig megtett intézkedések nem elegendőek. Az osztrák pénzügyminiszter szerint elsősorban az olasz és a magyar gazdasági kapcsolatok és a két ország gazdasági problémái miatt rontotta le Ausztria adóbesorolását a hitelminősítő. A Standard & Poor's rontott Európa második legnagyobb gazdaságának, Franciaországnak a besorolásán is. A francia miniszterelnök szerint a hitelminősítők nem diktálhatják egy ország gazdaságpolitikáját. A decemberi uniós csúcs döntései, az Európai Központi Bank intézkedései és a reformok, amelyeket a kormány bevezetett, azt bizonyítják, hogy az ország elkötelezett az euróválság megoldásában, mondta François Villon. Olaszország osztályzatát 2 fokozattal rontotta a hitelminősítő, így már csak a gyenge befektetői kategóriába tartozik, ugyanabban, mint Kazahsztán. Ugyancsak 2 fokozattal rontotta Ciprus, Portugália és Spanyolország adóbesorolását, és 1 fokozattal Málta, Szlovákia és Szlovénia hosszú lejáratú államadós osztályzatait. Portugáliát a cég a már nem befektetési ajánlású szintre sorolta vissza. Ez 1 fokozattal gyengébb, mint amit Magyarországnak adott december végén a Standard & Poor's. A német pénzügyminiszter azt mondja, nem lepte meg a leminősítés, mert az eurózónával kapcsolatban most általános a bizonytalanság. Mindannyian függünk egymástól, ezért nem mindegy Németországnak sem, hogy mi történik. De mi mindannyian jó irányba tartunk. Olaszország és Spanyolország intézkedését jól fogadta a piac, és Franciaország is jó úton halad. Az eurótagállamok közül a hitelminősítő már csak 4 országnak. Németországnak, Finnországnak, Hollandiának és Luxemburgnak adta meg a legjobb államadós besorolást.
A Híradó által megkérdezett pénzügyi elemző szerint a leminősítés hatással lehet a Magyarországon működő osztrák bankokra is. Tóth Gergely szerint ezek az intézetek várhatóan kevesebb hitelt adnak magyar cégeknek. Másik elemző szerint viszont nem csak Ausztria, hanem a többi ország leminősítése is hatással lehet Magyarországra.
Az eurózóna megítélése az folyamatosan romlik.
A Híradó által megkérdezett pénzügyi elemző azt mondja, túlzás, hogy Ausztria leminősítése Magyarország miatt történt. Tóth Gergely szerint a hitelminősítő lépése az egész valuta uniónak szól. Az osztrák adósbesorolás azonban befolyásolhatja a Magyarországon működő osztrák bankok működését. Valószínű, hogy ezek a pénzintézetek a következő hónapokban kevesebb hitelt adnak a magyar vállalkozásoknak.
Elsősorban az osztrák bankokkal az lehet a probléma, hogy az anyabankoknak kell kisegíteni a leányvállalataikat, ugye itt Magyarországon, és hát ez egyébként is vannak tőke problémák az osztrák bankoknál, ez további terhet jelenthet számukra.
Pogács a Zoltán közgazdás szerint nem csak Ausztria, hanem a többi 8 euróvezeti tagállam leminősítése is hatással van a magyar gazdaságra.
Én azt gondolom, hogy a forint árfolyamát gyengíteni fogja, és a kamat szintet növelni fogja Magyarországon ez a lépés. Azt nem tudjuk megmondani, hogy mennyivel, de nagyon valószínű, hogy ez lesz a hatása.
A közgazdás szerint a 9 uniós ország leminősítése miatt Magyarország valószínűleg a jövőben drágábban tudja majd finanszírozni államadósságát, és magasabb kamatokkal tud hitelekhez jutni.
Gazdaságpolitikai fordulatot és a parlament mielőbbi összehívását sürgeti az MSZP. A párt szerint ugyanis korrigálni kell azokat a törvényeket, amelyeket szerintük az Európai Bizottság joggal kifogásolt. Tukacs István országgyűlési képviselő szerint a Nemzetközi Valuta Alap addig nem kezd tárgyalni a magyar kormánnyal, amíg a kifogásolt törvényeket nem korrigálják. Tukacs szerint a gazdaságpolitikában új adórendszerre, új fejlesztéspolitikára, valamint egy új pénzügyi rendszer támogató kormány politikára van szükség. A Jobbik elnöke szerint Magyarországnak ki kell lépnie az Európai Unióból. Vonna Gábor a párt fővárosi tüntetésén azt mondta, a magyar törvényekkel kapcsolatos uniós kifogások elfogadásával az ország elveszíti függetlenségét. Szerdán ugyanis az Európai Bizottság közleményt adott ki, amely szerint a bírák nyugdíjkorhatárának csökkentése, az adatvédelmi hivatal és a jegybank függetlenségével kapcsolatos jogszabályok aggasztják leginkább a brüsszeli testületet. A tüntetés résztvevői egy uniós zászlót is elégettek. A Jobbik mellett az Élőlánc is demonstrált a fővárosi Kossuth téren. A civil szervezet El a kezekkel Magyarországtól címmel tett közzé felhívást. Ebben az ellen tiltakoznak, hogy szerintük külföldről próbálnak beavatkozni a magyar gazdaságba. Lemondott az LMP frakció vezetői tisztségéről Schiffer András. A politikus a párt országos tanácsának ülésén bejelentette, hogy a párt többi vezető testületéből is távozik, és a tisztújításon sem pályázik semmilyen posztra. Képviselői mandátumát azonban egyelőre megtartja. Schiffer András azzal indokolta döntését, hogy stratégiai ügyekben nem kapott kellő támogatást. Az Origo.hu hírportál úgy tudja, hogy az LMP rendkívüli frakció és választmányi ülést tart.
Minden olyan esetben, amikor a köztársasági...
Dusan Csáplovics, a Smer alelnöke szerint Szlovákia déli jó részt magyarok lakta régióiban diszkriminálják a szlovák iskolákat. A volt emberi jogi és kisebbségügyi kormányfőhelyettes szerint a magyar iskolákban arra van szükség, hogy nagyobb óraszámban oktassák a szlovák nyelvet. A szlovák iskolák az ország nemzetiségileg vegyesen lakott területén nincsenek védve, holott ebben a környezetben gyakran kisebbségi helyzetben vannak, fogalmazott. A Magyar Koalíció pártja szerint Dusan Csáplovicsnak, a Smer alelnökének nyilatkozata teljesen megalapozatlan, félrevezető és populista megközelítés. A párt szerint Csáplovics nyilatkozata már a választási kampány része. Szigeti László, az MKP kulturális és oktatási alelnökének nyilatkozata szerint nem igaz, hogy az önkormányzatok máshogy bánnának a szlovák iskolákkal. Visszavonhatja az egymás elleni vádakat Horvátország és Szerbia. A két ország a Nemzetközi Bíróságnál panaszolta be egymást. A nemrég alakult új horvát kormányfő új évkor azt mondta, elképzelhető, hogy visszavonják a Szerbiát népirtással vádoló keresetet. Ebben az esetben Szerbia is visszavonná a Horvátország elleni beadványát.
Horvátország 1999-ben perelte be a hágai ENSZ testület előtt az akkori Jugoszláv Szövetségi Köztársaságot, az 1991-95-ös horvát-szerb háború idején elkövetett népirtások miatt. A horvát beadvány kidolgozásában a tavaly államfővé választott Ivo Josipovics is részt vett. Horvátország akkor emelt vádat, amikor a két ország közti együttműködés a nullával volt egyenlő. Elképzelhetetlen volt az eltűnt személyek közös felkutatása. Ma mások a körülmények. Azt kell megvizsgálnunk, hogy perrel vagy anélkül valósíthatjuk meg könnyebben érdekeinket, mondja a horvát államfő. A 2010-ben a Nemzetközi Bíróságnak eljuttatott szerb beadvány ugyancsak a népirtás vágyát fogalmazta meg, hivatkozva az 1995-ös vihar hadműveletre, amikor közel 220 ezer szerbet tűztek el Horvátországból. A horvát felvetésre a belgrádi igazságügyi minisztérium államtitkára azt mondta, ha Horvátország visszavonná a Szerbia elleni vádat, válaszként Szerbia sem vádolná tovább Horvátországot. Ismerjük az általuk támasztott követeléseket, de emlékeztetnék arra, hogy Szerbia követeléseiben sem történt különösebb előrelépés. Ez a menekültek visszatérésére és tulajdonuk visszaadására vonatkozik. Több mint 50 ezer szerb nemzetiségű horvát állampolgár lakhatási joga megoldatlan, mondja a szerb államtitkár. Nemzetközi jogászok szerint a nyilvános tárgyalás rontana a két ország javuló kapcsolatain, ráadásul a hágai Nemzetközi törvényszék ebben a perben amúgy is korlátozott jogkörrel bír.
Hágai törvényszék megítélése szerint egyik bűn se ért el a népirtásnak a rettenetes szintjét. Tehát sem a horvát kereset, sem a szerb viszont kereset úgy látszik, hogy nem járhatna sikerrel.
Elemzők szerint még hónapok telhetnek el, mire a két ország visszavonja a beadványokat. Ha a két ország mégsem áll el a pertől, a törvényszék már az év végére kitűzheti az első szóbeli meghallgatást.
Ismét felállították a Székelyföld feliratú táblát három szék egyik bejáratánál. A korábbi táblát engedélyek hiányában ugyanis le kellett bontania a nagyajtai önkormányzatnak. Bár Romániában sokfelé használnak hasonló, a regionális identitást hangsúlyozó és erősítő reklámfeliratokat, néhány román civil szervezet és politikai párt nehezményezte a tábla felállítását, mert a leendő autonóm Székelyföld jelképének tartják. Végül a Kovászna megyei prefektúra hibát talált a korábban felállított tábla építési engedélyében, és bírósági úton eltávolítatta a feliratot. Most új engedéllyel a táblát visszaállították. Jelentősen csökkenhet a tyúktenyésztés a romániai Bihar megyében. Az uniós szabályok szerint ugyanis az eddigieknél szigorúbb előírásoknak megfelelően lehet állatokat tenyészteni Romániában. A tyúkokat például egymástól jól elkülönített ketrecekben, megfelelő méretű területen kell majd tartani. Aki ezeket nem teljesíti, büntetésekre számíthat. A gazdák azt mondják, sokan nem tudják kifizetni az esetenként több millió forintnak megfelelő átalakítási költségeket.
Ezek a ketrecek, ezek a 90 éveknek megfelelő ketrecek, akkor szabványoknak megfeleltek.
Rákóczi Lajos 10 éve tenyészt tyúkokat. Amikor elkezdte, a 2000 férőhelyes Hollandiából vásárolt berendezés még minden szabványnak megfelelt. Januártól azonban egy uniós rendelkezés szerint a tyúkoknak legalább 750 négyzetcentiméternyi területet kell biztosítani, és minden tyúknak 15 cm-es ülőrutat kell elhelyezni a ketrecben. Ehhez teljesen át kell alakítani a farmot. Rákóczi Lajos szerint az átalakítás csaknem 10 millió forintba kerülne. Szerinte a tenyésztők ezt már nem tudják kifizetni.
Ez a befektetés is nagyon nehezen térülnek, főleg a mostani takarmány és tojásár viszonylatába, és nem hiszem, hogy valamelyik gazda, tehát ilyen kisebb gazda erre adná a fejét.
A gazdák szerint sokan csökkentik az állományt, a jogszabályok ugyanis csak a 350 darabnál több tojótyúkat nevelő farmokra érvényes. Bihar megyében a 14 tyúktenyésztő közül mindössze egy újonnan induló farm tudja vállalni a szabályok szerinti működést. Azok, akik nem tartják be az új előírásokat, 500 és 2500 lej közötti büntetésre, illetve a működési engedélyük időleges felfüggesztésére számíthatnak, mondja Hodisán Nikolaj igazgató. A késésben levő gazdák számára 7 hónapos átmeneti időszakot javasol az Európai Bizottság, de már az alatt is csak ipari célra, azaz tojáslé vagy tojáspor készítésére lehet majd használni az új előírásoknak nem megfelelő körülmények között tartott tyúkok tojásait.
Két hónapig tilos a háziállatok adásvétele az ukrán fővárosban, Kijevben, mert egyre jobban terjed a veszettség az országban. Rövid idő alatt 2 veszett kutyát is találtak a szakemberek. Kijev 4 kerületében karantént is elrendeltek. Ez idő alatt az állatorvosi szolgálat szakemberei minden utcán kóborló állatot befognak. A közelmúltban egy veszett kutya harapott meg egy nőt.
Kárpátalján az idén 3 veszett állatot találtak az egészségügyi szolgálat szakemberei, ebből 2 volt kutya és 1 róka. Mindhárom esetben beoltottuk az érintett települések állatállományát, és a munkatársaink felügyelet alatt tartják a környéket. Sajnos a túlzottan elszaporodott rókaállomány gyógyszeres kezelésére, amit helikopterről leszórt élelemmel szoktunk végezni, nincs pénz, mondja a szakember. A veszettséget elsősorban a rókák terjesztik, amelyek gyakran fertőznek meg kóborállatokat. Szakemberek szerint ezek jelentenek veszélyt az emberre. Éppen ezért a kóborállatok számát csökkenteni a Segíts Barátodnak nevű szervezet Ungváron. A hozzám behozott kutyákat, macskákat ivartalanítjuk, majd beoltjuk őket. Ennek dátumát és a gyógyszer nevét a fülükbe tetováljuk. Ha valakit netán megmarnak, akkor legyen információ arról, hogy az adott állat nem fertőző, mondja az állatorvos. Ukrajna városaiban az utóbbi években ugrásszerűen megnőtt a kóborkutyák száma, Menhelyet viszont csak néhány városban létesítettek.
52 millió forint bírság, 15 bezárt üzlet. Ez az adóhatóság téli akciójának mérlege Budapesten és Pest megyében. Minden harmadik helyen találtak szabálytalanságot. Egy luxus étteremben például többen feketén dolgoztak. Az exkluzív ékszer üzletben pedig nem adtak nyugtát. Az ellenőrök szerint a piacokon a legrosszabb a helyzet.
Munkában az adóellenőrök és a vámosok. Legutóbbi, november közepén indult téli akciók során több ezer ellenőrzést tartottak.
52 millió forintot meghaladó mulasztási bírságot szabtunk ki.
Az ellenőrzéseknél minden harmadik helyen találtak valamilyen hibát.
Ellenőrzést végeztünk például egy luxus étterembe, egy belvárosi luxus étterembe. Itt kiderült, hogy sem a kézilány, sem a pincérek, illetve a szakácsok sem voltak bejelentve, őket feketén foglalkoztatták. Ezen kívül egy neves szálloda ékszerüzletében is folytattunk ellenőrzést. Itt a nagy értékű és igen borsos áron kínált ékszerről sem kaptunk nyugtát.
Itt a Vörösmarty téren is jártak az adóellenőrök közvetlenül karácsony előtt. A próbavásárlások során kiderült, hogy még mindig nagyon sok árus nem ad számlát, illetve
egyetlen nyugtát. Az ellenőrzési tapasztalatok azt mutatják, hogy főként a piacokon, a vásárokon feledkeznek meg arról, hogy legalább blokkot adjanak a vevőknek. A plázákban, a bevásárlóközpontokban már sokkal jobb a helyzet.
Az adóellenőrök újabb nagy akciója várhatóan húsvét tájékán indul újra. A szolgáltatási szektort és azon belül is leginkább a feketén foglalkoztatást ellenőrzik majd.
Mégis lesz idén magyar filmszemle. Február 2-a és 5-e között állami támogatás nélkül szerényebb körülmények között tartják a mustrát. Elmaradnak a protokoll események, és csak néhány külföldi vendég érkezik a rendezvényre. A pénzhiány miatt nem versenyeztetik az alkotásokat. A program teljes listáját jövő héten hozzák nyilvánosságra, de az már biztos, hogy legalább 7 játékfilm szerepel a programban.
Ez volt a tavalyi nyertes film. Kocsis Ágnes rendező Pál Adrián című filmjével több nemzetközi díj után lett a játékfilmes kategória legjobbja, és a közönségdíjat is megkapta a film szemlén. A 2011-es rendezvénynek még valódi fesztivál hangulata volt. Idén azonban szerényebb körülmények közé szorul a filmszemle. A szervezők semmilyen állami támogatást nem kaptak. Ezért a protokoll események elmaradnak, nem lesz nyitóparádé, előzsűrizés és díjátadás sem. Itt az Uránia Filmszínházban és a Toldi moziban vetítik majd a filmeket. A februári mustrán csak ősbemutatókat tartanak. 7 játékfilm már biztosan szerepel a programban, de dokumentum, ismeretterjesztő és animációs filmeket is bemutatnak majd.
A mozgókép kultúra az, ami önerőből nem tudja magát fönntartani. Hogyha ennek nincsen állami támogatottsága, akkor elsorvad, de én azt gondolom, hogy rettentes dolog lenne hagyni a kultúra bármelyik működő ágazatát elsorvadni hagyni. Szerintem azt gondolom, hogy ez nem is cél, csak nagyon nehéz a gazdasági helyzet.
A Magyar Nemzeti Filmalap igazgatója azt mondja, hozzájuk nem is érkezett támogatási igény.
A Magyar Filmszemle Szervezőbizottsága nem keresett meg bennünket, nem kértek támogatást, azonban kaptunk egy megkeresést a Magyar Újságírók Szövetsége filmkritikus szakosztályától, és a filmkritikus díjakat támogatjuk.
A vezérigazgató azt legalább jó dolognak tartja, hogy az elmúlt év magyar filmtermése a közönség és a szakma elé kerülhet. A filmkritikus díjakat pedig a filmszemle előtti napon, február 1-én adják át.
Elrajtolt a Budapest Bamako Rally. A hetedszerre megrendezett versenyen a 35 ország 400 versenyzője vágott neki a 16 napig tartó futamnak. Az indulók azt mondják, hiába emelkedtek meg az üzemanyagárak, még ez sem tartja vissza őket attól, hogy nekivágjanak az Afrika nyugati részét átszelő kalandtúrának.
A fagyos idő ellenére forró volt a hangulat az idei Budapest-Bamako rally rajtján. 35 országból 450 induló gyűlt össze a fővárosban. Ez a cseh duó egy kis polszkival vág neki a csaknem 8100 kilométeres távnak. A felszerelésük jóformán pótkerekekből és az üzemanyagkannákból áll. Azt olvastuk, hogy Marokkó egyes részein igazán olcsó az üzemanyag. Úgy kalkulálunk, hogy összesen mintegy 1200 euró, vagyis nagyjából 370 ezer forint lesz a benzin. A komolyabb járművek üzemanyag költsége ennek a duplája is lehet. Egy-egy terepjáró átlagosan akár 11 liter gázolajat is fogyaszthat 100 kilométeren a versenyen. Az indulók azonban nem aggódnak, hogy nem lesz hol tankolniuk.
Afrikában nincsen probléma az üzemanyaga, gázolaja gyakorlatilag mindenhol lehet kapni, a benzin az olyan, hogy az nem mindenhol, de az autó dízel, úgyhogy ez nem lesz probléma.
A szervezők szerint a résztvevőket idén sem tántorította el, hogy megdrágult az üzemanyag. A mostani immár a 7. Budapest-Bamako rally, úgyhogy a versenyzők tudják, hol lesz érdemes föltölteniük a marmonkannáikat.
Magyarországon is nagyon drága, de még annál is drágább az Olaszország, úgyhogy nagyon sok résztvevő már Szlovéniában meg fogja tölteni a kannáit. Afrikában még valamivel olcsóbb a benzin, különösen Nyugat-Szaharában, ahol adómentes teljesen a benzin, ott körülbelül ilyen 30 eurócentért lehet venni egy liter benzin.
Vagyis nagyjából 100 forintért. A futam egyébként minden évben kiemelkedő karitatív esemény Maliban és Mauritániában. Minden csapat ajándékokkal és adományokkal felszerelkezve érkezik a világ 5. és 6. legszegényebb országába. Idén egyébként nem Bamakóban lesz a befutó, mert úgy tudjuk, a hatóságok túl sokat kértek az engedélyekért cserébe. A mezőny így Bissau Guinea a fővárosában, Bissauban fejezi be a versenyt január 29-én.
Legfontosabb híreink következnek még egyszer röviden. Több magyarról nem tudni, túlélte az Olaszországnál zátonyra futott óceánjáró balesetét. Fekete péntek ezúttal a Standard & Poor's minősített le 9 európai országot, amelyek tagjai az eurozónának. Visszavonhatja az egymás elleni vádakat Horvátország és Szerbia. Elrajtolt a 7. Budapest-Bamako-rali 35 országból 450 induló gyűlt össze a fővárosban. A híradó véget ért, köszönöm figyelmüket. A Duna Színházban este 7 órától Gyurkovics Tibor Fekvőtámasz című művét nézhetik meg, a Duna moziban pedig 9 óra után 5 perccel az Utolsó légió című amerikai játékfilm kezdődik. Ha tehetik, nézzenek bennünket. Jó szórakozást, szép estét kívánok, viszontlátásra!
Néha a legtermészetesebb dolgok is segítségre szorulnak. Ha székrekedésem van, a Dulcolax hatásos és kíméletes segítség.
Este beveszem a Dulcolaxot, és másnap élem a megszokott ritmusom.
Speciális védőbevonata miatt otthat, ahol kell. Hatásosan, mégis kíméletesen.
Nem vagyunk egyformák, de valamiben egyetértünk. Dulcolax. Megkönnyíti a dolgát. A kockázatokról és mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Az Erzsébet utalvány Magyarország étkezési utalványa. Kedvező adózási feltételekkel adhatja a munkáltató élelmiszervásárlás és melegétkezés támogatására. Azonos munkáltatói költségek mellett a bérjellegű juttatásokhoz képest 30%-ot meghaladó összeggel több biztosítható. Kérje, mint munkavállaló, adja, mint munkáltató, csatlakozzon elfogadó helyként. Legyen része a sikerben. Számítanak a mindennapok. www.erzsébetutalvány.hu.
Most következik a hét bomba gólja.
Most, hogy elmenekültek a nők, nyugodtan beszélhetünk a prostata problémákról.
Tudta, hogy a gyakori éjszakai vizelés és az akadozó vizelet tipikus férfi probléma?
Ennek oka a jó indulatú prostata megnagyobbodás vagy prostata gyulladás is lehet.
Az új Gentos tabletta komplex hatóanyagával mindkettőt kezeli. Nekem már bevált. Próbálja ki ön is.
Gentos. Ez férfi dolog. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Hidegnek érzi a kezét. Kellemetlen fagyos érzés van a lábfejében. Az érintését jegesnek érzi.
Használja a természet adta melegséget. A ginkgo biloba, a magnézium és a kapszaicin segíti a végtagok vérkeringését, így hozzájárul a melegségérzetéhez.
Ginkgo Primhot. Kezébe adjuk a meleget.